Kezdődik a híradó, kedd este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Érvénytelen az árfolyam és Kásler Árpád devizahitele ügyében, hamarosan általános döntés is születhet. Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása, a parlamenti bizottságok eddig mindenkit támogattak. Nem szűnnek a harcok Ukrajnában, már 300-nál is több szakadár fegyveres halt meg. Ázsiai bordélyt számoltak fel Budapesten, ahol kínai nők dolgoztak, fegyvert is találtak. Tisztességtelenek és érvénytelenek az árfolyamrésre vonatkozó szerződéses rendelkezések Kásler Árpád devizahitele ügyében, ezt mondta ki ma délelőtt a kúria. Az ítélet azt jelenti, hogy nem volt jogszerű az, hogy a bank mindig, vagyis folyósításkor és törlesztéskor is az adósnak kedvezőtlen árfolyamon számolt a devizahitel esetében.
Több mint 5 éve várta ezt a napot Kásler Árpád. Ő az a devizahiteles, aki pert indított bankja az OTP ellen, és a perből országos jelentőségű ügy lett. Kásler Árpád még 2008-ban egy gyulai ingatlanra vett fel jelzálog alapú devizahitelt. Azért indított pert, mert a bank eltérő árfolyamon számolt. A hitel folyósításakor a vételi, a törlesztéskor pedig az eladási árfolyamot használták, vagyis mindig azt, amelyik előnytelenebb volt az ügyfél számára. Az üggyel több hazai bíróság is foglalkozott, sőt még az Európai Bíróságot is megjárta. A végleges döntést kedden a kúria hozta meg.
Érvénytelenek.
Érvénytelenek az árfolyamrésre vonatkozó pontok a hitelszerződésben, így döntött a kúria. Vagyis tisztességtelenül járt el az OTP Bank Kásler Árpáddal szemben. Mutatjuk, hogy mi is az az árfolyamrés. Az eladási és a vételi árfolyam között jelentős, akár 10 forint feletti különbség is lehet banktól függően. Az egyik kereskedelmi bankban kedden például majdnem 243 forint volt a svájci frank vételi árfolyama, és 256 forint az eladási. A két összeg közötti 13 forint különbség az árfolyamrés. Ha veszünk egy átlagosnak mondható 300 svájci frankos havi törlesztő részletet, akkor ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb árfolyamon számolva 72.900 forint a havi törlesztő részlet, míg a magasabb árfolyamon, amit a bankok is használtak, 76.800 forint. Ez 3.900 forintos különbség, ami éves szinten majdnem 50.000 forint. Egy devizahitel teljes futamideje alatt így több 100.000 forint többletköltséget jelenthet az árfolyamrés.
Tisztességtelen.
A kúria erre mondta azt, hogy tisztességtelen, legalábbis a Kásler OTP perben. Azt is kimondták, hogy a feleknek visszamenőleg is el kell számolniuk.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama lehet az, az egyetlen árfolyam, aminek a figyelembevételével az elszámolást ebben a jogviszonyban meg lehet tenni.
Kásler Árpád az ítélethirdetés után azt mondta, ez nem csak az ő ügye, ugyanis több százezer devizahitelessel történt meg ugyanaz, mint vele.
Ez az egész harc és áldozatvállalás azért volt, hogy a kifosztott embereknek megpróbáljuk visszaadni a hitét, és úgy gondolom, hogy ezzel az ítélettel ez valamilyen szinten sikerült.
Az OTP Bank közleményben reagált a kúria ítéletére. Azt írták, hogy elfogadják a döntést, de megjegyezték, szerintük ez csak erre az egy ügyre vonatkozik.
A kúria mai ítélete tehát csak a Kásler ügyre vonatkozik, de 2 hét múlva általános, vagyis minden devizahitelesre vonatkozó döntés is születhet. Akkor a bíróság több más devizahitellel kapcsolatos kérdésben is hozhat jogegységi döntést. Már nem csak az árfolyamrés tisztességességét vizsgálják, hanem például az egyoldalú szerződésmódosításokat, és azt is, hogy a bankok jogosan hárították-e az árfolyam kockázatot az ügyfelekre.
Hatalmas volt az érdeklődés az OTP Kásler per tárgyalásán. A kúria legnagyobb tárgyalóterme teljesen megtelt érdeklődőkkel. A legtöbben azért jöttek, mert ők is hasonló helyzetbe kerültek, mint Kásler Árpád.
Olyan van, aki örül is, hogy átvettek erre az emberek.
A jelenlévők úgy gondolták, hogy a Kásler ítélet a többi devizaadós ügyében is irányt mutathat. Az elmúlt években nagyjából 2 millió lakossági devizahitelszerződést kötöttek Magyarországon. Ők szinte mindannyian úgy járhattak, mint Kásler Árpád, vagyis hogy a bank a magasabb árfolyamon számolta ki a törlesztő részleteket.
Gyakorlatilag az összes devizában nyilvántartott kölcsönszerződés esetében a kettős árfolyam alkalmazása az jelen volt. nem csak a jelzálog hitelek területén, hanem a gépjármű finanszírozás, a személyi kölcsönök esetében is.
Tisztességtelen.
A kúria ítélete egyelőre csak a Kásler ügyre vonatkozik, de két hét múlva általánosságban, vagyis minden devizahitelesre vonatkozóan is döntés, úgynevezett jogegységi határozat születhet. A kúria polgári kollégiumának vezetője arra utalt, hogy a döntés hasonló lehet a mostanihoz.
Nyilvánvalóan, ha egy szaktanácsnak ezóta álláspontja, akkor nagy valószínűséggel ez lesz a kollégium álláspontja, de ezt jogilag megjósolni nem lehet.
Június 16-án már nem csak az árfolyamrés tisztességességét vizsgálják, hanem például az egyoldalú szerződésmódosításokat, és azt is, hogy a bankok jogosan hárították-e az árfolyam kockázatot az ügyfelekre.
Akkor tiszta lesz a jogi helyzet. És akkor
Orbán Viktor miniszterelnök két hete az estében azt mondta, ha dönt a kúria, akkor a kormány meghozza a szükséges lépéseket, amelyek véglegesen megoldhatják a devizahitelesek problémáit.
Most kapcsoljuk Cirmes György ügyvédet. Jó estét kívánok! Ügyvéd úr, az előbb hallottuk, hogy a kúria polgári kollégiumának vezetője arra utalt, hogy a várható jogegységi határozat akár kedvező lehet az összes devizahiteles számára. Ön szerint a mai nap után megnőtt az esélye egy kedvező döntésnek?
A június 16-i döntés során 3-4 kérdésben döntenek. Az egyik kérdés ez a mai napon hozott döntésnek a jogegységi döntésbe való átemelése. Tehát ilyen szempontból, mivel a kúria ebben a Kásler ügyben az árfolyamrés vonatkozásában megállapította a tisztességtelen feltételeket, ennyiben azt tudom mondani, hogy kedvező előjel a 16-i döntés egy része tekintetében.
Ügyvéd úr, ha kedvező lesz a devizahitelesek számára ez a döntés, mi lehet a következő lépés? Egyrészt visszakaphatja-e minden devizahiteles a különbözetet, és ha igen, akkor a bankoknak ezt maguktól automatikusan kell kifizetni?
Ugye a döntést, mint jeleztem, 4 kérdésre vonatkozik, ebből egy volt ez, amire várhatóan ez lesz a válasz. Ha a többi kérdés is, amik azért komolyabb jelentőségi, és az egész deviza alapú szerződéseknek a lényegét is megváltoztathatja, akkor azt jelenti, mivel a kúriai jogegységi döntésnek olyan hatása nincs, hogy a törvényeket megváltoztassa, ez csak akkor lehet automatikusan az adósok javára, úgymond automatikus visszaszámlálás, elszámolás, ha a parlament hoz egy olyan döntést, ami ennek alapján visszaható hatályú lehet, mert akkor a bankoknak hivatalból kell ezeket a korrigálásokat elvégezni. Ha ilyen törvény nem születik, akkor ennek alapján ugyan jogegységi döntés van, de ez azt jelenti, hogy a bíróságoknak ezt figyelembe kell venni, viszont akkor minden eddig perlő vagy perelni akaró adósnak külön pert kell indítani, viszont akkor már a nyerés esélyének a lehetőségével.
Ügyvéd úr, köszönjük! A Jobbik kitart saját devizahiteles mentőcsomagja mellett, mondta Zék Árpád Dániel, a párt frakció vezető helyettese. A képviselő kijelentette, továbbra is azt javasolják, hogy a hiteleket a felvételkori áron lehessen forintosítani, valamint ne kelljen illetéket fizetnie azoknak, akik az igazukat bíróság előtt szeretnék bizonyítani.
A legfontosabb talán az lenne, hogy előírjuk, ne követelhessenek újabb és újabb összegeket azok a bankok, azok a behajtók, azok a követeléskezelőnek nevezett cégek, akik olyan embereket támadnak meg sok esetben, akik már visszafizették tartozásuk nagy részét vagy egészét.
Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. Ma többek között a leendő nemzetgazdasági, a nemzeti fejlesztési, az igazságügyi, illetve a külgazdasági és külügyminisztert hallgatták meg. A testületek ma minden meghallgatott jelölt kinevezését támogatták. Orbán Viktor múlt csütörtökön nevezte meg miniszterjelöltjeit, akik pénteken tesznek esküt, június 15-ig pedig az államtitkárok személye is kiderül.
Az egyik bizottsági ülésről ki a másikra be. Sesták Miklós fejlesztési miniszterjelölt szünet nélkül járta végig a meghallgatásokat.
Köszönöm a meghívást, kicsit nagyok neked, mert tényleg a harmadik meghallgatásommal.
Nem ő volt az egyetlen miniszterjelölt, aki egész nap az országgyűlési bizottságokban beszélt arról, hogy milyen tervei vannak a következő ciklusra. Varga Mihály másodszor kerülhet a Nemzetgazdasági Minisztérium élére. Azt mondta, célja, hogy tovább javuljon az ország versenyképessége.
Gazdasági miniszterként nyilván nem lehet más célom, hogy ezt a gazdasági növekedést stabillá és tartósá tegyük, úgy, hogy ez ne járjon persze a egyensúly felborulásával.
Az igazságügyi tárca várományosa új szereplő a kormány névsorban. Trócsányi László azt mondta, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés biztosan maradni fog, a halálbüntetés bevezetésének viszont nincs realitása. Hozzátette, miniszterként is ugyanazt tekinti majd legfontosabb feladatának, mint korábban alkotmánybíróként.
Az általam vezetett tárca élen kíván járni abban, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek az alaptörvénynek megfelelően.
Sesták Miklós fejlesztési miniszterjelölt arról beszélt, tárcája egyik legfontosabb feladata a hazai energiaellátás biztonságának erősítése, amire nem lát lehetőséget atomerőmű nélkül. Kiemelte még, hogy felelős vagyongazdálkodásra törekszik.
Én azt gondolom, hogy a vagyonpolitikát illetően egyetlen egy fontos mondat van, ami a Költségvetési Bizottság számára is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy amennyiben közvagyont értékesítünk, abból közvagyont teremtsünk.
Több meghallgatáson vett részt Navracsics Tibor, Balogh Zoltán és Semjén Zsolt is. A bizottságok valamennyi miniszterjelölt kinevezését támogatták. A miniszterelnök múlt héten nevezte meg kormánya tagjait, a 10 miniszterjelölt közül mindössze 2 nem voltak tagjai a második Orbán kormánynak. Semjén Zsolt a KDNP elnöke tárca nélküli miniszter lesz. Pintér Sándor lesz a belügyminiszter ugyanúgy, mint az első és második Orbán kormány idején. Balogh Zoltán marad az emberi erőforrások minisztere. A földművelésügyi tárcát Fazekas Sándor irányítja majd. Folytathatja a munkát Hende Csaba is a Honvédelmi Minisztérium élén. Trócsányi László Navracsics Tibort váltja a megújult formában működő igazságügyi minisztérium élén. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter lesz. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter marad. A kormány új tagja Sesták Miklós, aki Németh Lászlónét váltja a Nemzeti Fejlesztési Miniszteri Székben. Lázár János mostantól miniszterként irányítja a miniszterelnökséget, amit az elmúlt 2 évben államtitkárként vezetett. A kormány tagjai a tervek szerint június 6-án tehetnek esküt.
Az MSZP szerint Varga Mihály folytatni akarja a gyermekéhezést okozó jövedelem politikát, és semmit sem tesz a forint árfolyamának erősítéséért. A párt ezért nem támogatta a nemzetgazdasági miniszterjelölt újbóli kinevezését. Ugyancsak nemmel szavazott Varga Mihály kinevezésére a Demokratikus Koalíció. A DK elutasítja Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterré való kinevezését is. Az Együtt PM szintén nem ért egyet Sesták Miklós jelölésével. A kormány nem készül a bankadó eltörlésére, illetve mérséklésére, mint ahogy kiáll a rezsicsökkentés mellett is. Ezt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter mondta azután, hogy az Európai Bizottság tegnap közzétette idei gazdasági ajánlásait Magyarország számára. Ebben többek között éppen a bankadó csökkentését, illetve a rezsicsökkentés felülvizsgálatát kérték. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint Brüsszelben azt szeretnék, ha tartós lenne a magyar gazdaság növekedése, de ehhez az kell, hogy növekedjen a lakossági fogyasztás. Ez pedig szükség van a rezsicsökkentések megtartására.
Anna most kapta ezt a zenélő biciklit. A szülők a rezsicsökkentések révén tudták előteremteni rá a pénzt.
Átnéztük a férjemmel a múlt évi számláinkat, és közel 30 ezer forintos megtakarításunk volt az elmúlt évben. Ennek azért is nagyon örülünk, mert a kicsire sokkal több mindent tudunk költeni, legyen az ruhanemű, vagy akár játék.
Az Európai Bizottság most azt javasolja Magyarországnak, hogy vizsgálja meg a rezsicsökkentés hatását. Brüsszelben ugyanis úgy látják, hogy emiatt romlott a szolgáltatók versenyképessége.
Alacsony az infláció, és jól teljesít a gazdaság. Ezeket az eredményeket kockáztatná, illetve rontaná le a rezsicsökkentés megszüntetése.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a rezsicsökkentések régen látott alacsony szintre vitték le az inflációt, emiatt nőtt a bérek és a nyugdíjak vásárlóértéke is. Ez pedig döntően járult hozzá ahhoz, hogy beindult a lakossági fogyasztás, ami nélkül nincs tartós gazdasági növekedés. Brüsszelben egyébként éppen ezt várják el tőlünk. A brüsszeli országjelentésben áll az is, hogy a kormánynak csökkentenie kellene a pénzintézetekre kivetett különadót, mert ez szerintük visszaveti a hitelezést. A szakértő szerint azonban azért kellett kivetni a különadót, mert a bankok bevételeiket nem forgatták vissza a magyar gazdaságba, hanem a pénz jelentős részét külföldre vitték.
A bankadóval a gazdaság eredményei, illetve az infláció is kedvező mértékben változtak, hogyha megszüntetnék a bankadót, akkor a bankok a bevételeiket ismét nem Magyarországon költenék el, hanem külföldre vinnék, és megszűnne a növekedés, illetve az infláció is emelkedne.
Varga Mihály a parlamentben miniszterjelölti meghallgatása után azt mondta, nem készülnek a bankadó eltörlésére, illetve mérséklésére, mint ahogy kiállnak a rezsicsökkentés mellett is.
Hát miért változtatnánk azon a politikán, amit az emberek többsége támogatott? Az emberek támogatták azt, hogy Magyarországon csökkenjenek az energiárak, a rezsiköltségek kisebbek legyenek. A kormány most arra készül, hogy a gazdaság versenyképességének a javítása érdekében az ipar, a gazdaság számára is csökkenjenek ezek a költségek.
A kormány szerda estig jelezni fogja az Európai Bizottságnak, hogy több pontban nem ért egyet a testület értékelésével. A Nemzetgazdasági Tárca szerint a brüsszeli ajánlások nem veszik figyelembe a magyar gazdaságban bekövetkezett javulásokat. Így például az, hogy a GDP növekedése meghaladja a korábbi várakozásokat, a beruházások kiugró ütemben bővültek, és már tartósan több mint 4 millió ember dolgozik.
Megalakult a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja, vezetőjévé ismét Gyürk Andrást választották. A képviselőcsoport azt közölte, a leghatározottabban kiállnak a rezsicsökkentés és az igazságos adórendszer mellett. Fellépnek az európai szélsőségesekkel és az európai baloldal hazánkat lejárató támadásaival szemben, és kiállnak a határon túli magyarság jogainak érvényesítése és kiterjesztése mellett. Jogerős a májusi európai parlamenti választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság május 30-án állapította meg az eredményt a szavazóköri jegyzőkönyvek és a külképviseleteken leadott szavazatokat rögzítő jegyzőkönyv alapján. Az MVB határozatát a Seres Mária szövetségesei párt megtámadta, ám a kúria formai hiányosságok miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította a beadványt. A nyugati integráció és a keleti nyitás együtt teheti sikeressé Magyarországot, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután fogadta Karim Maszimov kazah miniszterelnököt, és aláírták a két ország közötti stratégiai megállapodást. A magyar kormányfő szerint a világgazdasági helyzet változik, a régi receptek érvényüket veszítik, ezért innovatív, gyors és bátor gondolkodásra van szükség.
Kazahsztán a világ 9. legnagyobb országa. Kőolaj és földgáz tartalékait tekintve pedig ugyancsak az első 10 között van. Orbán Viktor 2 évvel ezelőtt járt Asztanában, most Budapesten fogadta a kazah miniszterelnököt. A két kormányfő tárgyalásának fő témája a világgazdaság helyzete volt. A kétoldalú egyeztetést követően a magyar kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a kazah kormányfővel.
Nyugati integráció és keleti nyitás együtt tehet bennünket sikeressé.
Orbán Viktor azt mondta, a magyar kormány nagyra tartja Kazahsztánt, amelynek világgazdasági súlya és világpolitikai jelentősége évről évre nő. Ezért kötött partnerségi megállapodást Magyarország a közép-ázsiai állammal.
Ez a megállapodás egy stratégiai együttműködésről szól. Kifejezi azt az eltökéltségünket, hogy keressük azokat a lehetőségeket, ahol az együttműködés mindkét ország előnyére válik. A tárgyalások során néhány ilyen területet beazonosítottunk, mint a mezőgazdaság, az energetika, tudomány és technológia, vagy éppen a gyógyszeripar.
Karim Maszimov kiemelte, Kazahsztán Magyarországot fontos partnerének tartja. Nagyon örülünk, hogy Magyarország Közép-Kelet-Európában elsőként alakított ki stratégiai kapcsolatokat az országunkkal. Ezzel egy új oldal íródott Magyarország és Kazahsztán kapcsolatainak történelmében, mondta a kazah kormányfő. Magyarország és Kazahsztán között a kereskedelmi forgalom folyamatosan bővül. Tavaly a közép-ázsiai ország Magyarország 3. legnagyobb külkereskedelmi partnere volt a független államok közösségének országai között. Az áruforgalom meghaladta az 56 milliárd forintot. Ez 6,5%-kal több, mint egy évvel korábban.
Ismét heves harcok törtek ki reggel a kelet-ukrajnai Szlovjanszknál. Az ukrán belügyminiszter azt mondta, a terror ellenes műveletben résztvevő ukrán katonák megsemmisítették a szakadárfegyveresek több őrhelyét. Közben Varsóban az amerikai elnök azt mondta, az Egyesült Államok számára szent és sérthetetlen szövetségeseinek biztonsága az ukrajnai válság miatt aggódó Európában.
Egész éjszaka lövéseket, robbanások sorozatát és még ágyúdörgést is lehetett hallani a kelet-ukrajnai Luhanszk közelében az orosz határnál. A heves harcok délelőtt is folytatódtak. A fegyveres szakadárok bevetettek mindent, hogy elérjék céljukat, megnyissák a határt Oroszország felé. Az összecsapásokban legkevesebb 5 meghaltak, több határőr pedig megsérült. Az ukrán hadsereg ezért újabb offenzívát indított az orosz barát szeparatisták ellen, jelentette be az idéglenes ukrán elnök Kijevben. A katonák fellépése meglehetősen sikeres. A légierő megsemmisítette a szakadárok őrhelyeit Luhanszk megyében, meghiúsított egy támadást a határőrök ellen, kedd reggel pedig a katonák sok terroristát öltek meg Donyeckben, amikor felszámolták egy ipari területen berendezett titkos táborukat, mondta Olekszandr Turchinov. Az ukrán terrorellenes műveleti csoport bejelentette, Donyeck megyében eddig több mint 300 szakadár fegyveres halt meg a harcokban. Közölték, ma egy ukrán katona vesztette életét, és 13 megsebesült, amikor konvojukra szeparatisták támadtak. Az ukrán belügyminiszter arra kérte Luhanszk, Szlovjanszk, Donyeck és a környékbeli települések lakóit, hogy ne kockáztassák életüket, és maradjanak otthon.
We'll increase the number of American personnel, army and air force units.
Közben az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok növeli katonai jelenlétét Európában. Több katonát vezényel a térségbe, hogy a NATO tagok közösen még erősebbek legyenek. Már elkezdődött a további szárazföldi csapatok és az F-16-os repülőgépek Lengyelországba vezénylése. Ez fog segíteni abban, hogy erőink együtt edzenek, és ez segít majd a NATO-nak is. Mondta az amerikai elnök, aki Varsóban tárgyalt a kelet-közép-európai NATO tagállamok vezetőivel a jelenlegi ukrán helyzetről. Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviseli a találkozón. A lengyel fővárosban jelenleg egyébként mintegy 40 állam képviselője van jelen, akik az első, részben szabad lengyelországi választások 25. évfordulójára rendezett ünnepségekre érkeztek Varsóba.
A magas részvételi arányra hivatkozva a szíriai hatóságok 5 órával meghosszabbították az elnökválasztás határidejét. Helyi idő szerint éjfélkor zárják az urnákat, az eredetileg tervezett 7 óra helyett. Egész nap hosszú sorokban kígyóztak a szíriaiak a kormányerők által ellenőrzött választási irodák előtt, hogy leadják szavazatukat az ország következő elnökére. A jelenlegi elnöknek Bashar al-Assadnak 2 kihívója van. A voksolást a nyugati országok már előre bohózatnak és a demokrácia paródiájának nevezték, mivel úgy látják, eleve biztosítva van Assad újabb győzelme. Ha valóban a jelenlegi államfő nyer, újabb 7 évig irányítja majd Szíriát. Gyurcsány Ferenc beindította a rakétákat az MSZP szétlövésére. Az egyik internetes újság szerint így értékelt a napokban egy szocialista politikus. Sajtóinformációk szerint egyre több jel utal arra, hogy Gyurcsány Ferenc pártja át akarja venni a vezető szerepet a baloldalon. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke egy tévéműsorban tagadta, hogy más pártoktól csábítanának át tagokat, ám úgy fogalmazott, hogy brutális erővel folytatják az építkezést.
Gyurcsány Ferenc beindította a rakétákat az MSZP szétlövésére. Ezekkel a szavakkal fejtette ki aggodalmát egy MSZP-s politikus az Origónak. Egy másik pedig azt is elmondta, a DK-sok folyamatosan hívogatják, csábítgatják a szocialistákat, hogy pártoljanak át hozzájuk.
Igen, több helyen jelezték azt, hogy valóban demokratikus koalíciótól, akár az elnök úrtól is személyesen megkeresték őket, hogy lépjenek át a demokratikus koalícióban.
Harangozó Gábor, a szocialisták Somogy megyei elnöke azt mondta, bár náluk még nem történt ilyen átlépés, de szerinte nem tisztességes a DK hozzáállása.
Kevésbé tudom megérteni, hogy miért keresgetik a mi tagjainkat. Ugyanis azt kéne megérteni, hogy Magyarországon több millió embernek az az egyetlen egy reménysége van, hogy lesz egy erős baloldal, aki az ő érdeküket tudja képviselni. Erős baloldal meg erős szocialista párt nélkül nem létezik.
Gyurcsány Ferenc már a május 25-i LP választás éjszakáján is önfeledten mulatott, miközben az MSZP-sek letargikus hangulatban figyelték az eredményeket. Sokak szerint a választás eredménye, illetve Mesterházi Attila és az elnökség lemondása megnyitotta az utat Gyurcsány Ferenc előtt, aki az MSZP további gyengülésével akár újra a baloldal vezetője lehet. Az Origo információi szerint az elmúlt egy hétben majdnem 1000 új tag lépett be a DK-ba.
Most nagykorúak lettünk, és mostantól kezdve aztán ilyen tényleg okosan, bölcsen, de brutális erővel kell építkezni.
A politika.
Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke hétfő reggel az ATV-ben ki is jelentette, hogy brutális erővel folytatják az építkezést. Ugyanakkor cáfolta, hogy más pártokból csábítgatnak át politikusokat.
Ez az európai parlamenti választási eredmény, ez alkalmas arra, hogy tovább építkezzen a Demokratikus Koalíció. Nézze, Gyurcsány Ferenc egy pár éve, egy évet érdekelően azt mondta, hogy azt szeretné, és ez nyilván nagyon sokan szeretnénk, hogy a Demokratikus Koalíció előbb-utóbb a legnagyobb ellenzéki, aztán majd kormányzó párt legyen.
Sajtóhírek szerint Mesterházi Attila, az MSZP lemondott elnöke, a szombati zárt választmányi ülésen kijelentette, hogy korábbi baloldali szövetségeseik, így Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon az MSZP vesztét akarják.
Jobb békát kiabálnak ránk, mert leginkább az MSZP-re teszik.
Mesterházi Attila az európai parlamenti választások előtt is beszélt arról, hogy úgy érzi, baloldalról támadják őket. A szocialisták közül többen már akkor arra számítottak, hogy az EP választás után tovább erősödhetnek a támadások.
Jó estét kívánok!
Bajnai Gordonéknak és Gyurcsány Ferencéknek ugyanis MSZP-s vélemények szerint az az érdekük, hogy az önkormányzati választás előtt tovább gyengítsék a szocialista pártot, és próbálják elcsábítani a szavazóikat.
Mi már nagyon tárgyalnánk, csak nem tudunk kivel tárgyalni.
Botka László hétfő este az ATV-ben panaszkodott Bajnai Gordonék és Gyurcsány Ferencék magatartására. Az MSZP országos választási bizottságának elnöke szerint azért nem tudnak tárgyalni az újabb összefogásról, mert a DK és az Együtt PM egyelőre elzárkózik.
Van egy probléma egyébként a baloldalon, hogy olyan információk jutnak el hozzánk, hogy a másik két pártnál a pártoknak a vezetői nem engedik a helyi szervezetek vezetőit tárgyalni és megállapodni.
Nem csak a szocialisták és volt szövetségeseik között van érdekellentét, hanem az Együtt PM és Gyurcsány Ferencék között is. Sajtóhírek szerint Bajnai Gordonék egyenesen úgy döntöttek, hogy az önállósodást választják, és a fontosabb posztokra nem akarnak közös jelölteket a másik két baloldali párttal. Az Együtt PM politikusai állítólag úgy fogalmaztak, az MSZP és a DK egyre vállalhatatlanabbnak tűnik.
Jelentősen megemelni a kistelepülések polgármestereinek fizetését az LMP, közölték a párt képviselői. Ikotics István szerint van olyan kistelepülési vezető, ahol a polgármester fizetése mindössze 90 ezer forint. Szerinte emiatt félő, hogy lesz olyan kistelepülés, ahol senki sem lesz majd, aki elinduljon a polgármesteri posztért. Sallai R. Benedek képviselő közölte, az LMP törvénymódosítást kezdeményez.
Egy jogszabálymódosító javaslatot készítünk elő, amit remélhetőleg jövő hét folyamán megpróbálunk be is nyújtani, annak érdekében, hogy a korábbi szabályozást, a 94-es szabályozást megközelítő bérezés legyen a 2000 fő alatti településeken.
Egy 4 éves kislány meghalt, egy 5 éves pedig súlyosan megsérült, amikor megfogtak egy kecskéknek kifeszített villanypásztort. A két gyerek Bakoncsernyén egy családi ház udvarán játszott, amikor hozzáértek a drótokhoz. A villanypásztort házilag barkácsolták, hogy az állatok ne kóboroljanak el. A rendőrség őrizetbe vette a gyerekek egyik családtagját, egy 23 éves férfit, és kezdeményezik előzetes letartóztatását gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. Kínai bordélyházat számolt fel a Nemzeti Nyomozó Iroda Budapesten. Fegyvert és lőszereket is találtak. A gyanú szerint a távol-keleti országban toborozták a nőket, akiket Olaszországon és Szlovákián keresztül hoztak Budapestre, és itt prostitúcióra kényszerítették őket. 5 ember ellen indult büntetőeljárás.
Ezeket a felvételeket a Nemzeti Nyomozó Iroda készítette a bűnszervezet felszámolásakor. A bordélyházat kínaiak üzemeltették. Vendégkörük Magyarországon élő kínai és vietnámi állampolgárokból állt.
Kínában végezték a toborzást többnyire fiatal lányok körében. Volt, akinek azzal az ígérettel, hogy masszázs szalomban kell Magyarországon tevékenységet folytatnia. Volt, akinek konkrétan elmondták azt, hogy prostitúciós tevékenységet kell végezni Magyarországon.
A kínai bordélyház ennek a kőbányai családi háznak az emeletén működött. Itt fogta el az NNI a bűnszervezet 5 tagját, 3 férfit és 2 nőt. A rajtaütéskor éles lőfegyvereket, kábítószert és nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak. A gyanú szerint a bűnszervezet a Kínában beszervezett nőknek 900 ezer forintnak megfelelő juant fizetett előre, ám ennek az összegnek a kétszeresét kellett ledolgozniuk. Ráadásul útleveleiket is elvették. A bíróság délután elrendelte mind az öt kínai gyanúsított előzetes letartóztatását.
Csapatostól jelentek meg az aranysakálok egy székesfehérvári lakótelepen. A nádi farkasnak is nevezett ragadozók jellegzetes hangja minden nap hallható a Vásárhelyi út környékén. Egy kutyát is megtámadtak már, most csapdát állítottak nekik.
Nagyon magas, ijesztő hangja van.
Május közepén figyeltek fel először az itt lakók a sakál furcsa hangjára. Azóta azonban a vadállat már nem csak a hangját hallatja. Rendszeresen minden este megjelenik a székesfehérvári Vásárhelyi úti lakótelepen. Ez a 18 éves lány azt meséli, kutyájára rá is támadt, amitől ő is nagyon megijedt.
Késő esti órákban sétáltattam a kutyámat, előbukkant az egyik bokorból, én ekkor gyorsan felvettem a kiskutyámat, hívtam anyukámat, ott is kiabáltam, és beszaladtunk az egyik folyosóra.
Az itt élők szerint arra is volt már példa, hogy egyszerre 4-5 sakál járt a környéken, élelem után kutatva. Ilyen csapdákkal próbálják most befogni a vadállatokat. Ha a sakál bemegy az élelemért, a háta mögött lecsapódik az ajtó.
Lejöttek, hangoskodtak, fütyüréztek, a sakálok azért félnek az embertől.
A környéken élők korábban éjszakánként botokkal kiabálva kutattak az állat után. Az állatbefogó szerint így biztosan nem kapnak majd el egyet sem.
A lakók lejöttek különböző botokkal, meg kutyákkal jöttek ide a helyszínre, és itt várták lent a sakálokat. Amit ugye a sakálok nem szerettek, itt hangoskodtak, fütyüréztek. A sakálok természetesen nem jöttek elő, mert hát ők ugye azért félnek az embertől. Tehát eredménytelenül járt a tegnapi kicsapdázás, viszont ma ismételte hoztunk csapdát, ismételte hoztuk hús.
A szakértő szerint a környék adottságai kedveznek a sakáloknak. Illegális szemétlerakó is van itt, de többször előfordult, hogy a szemetet az itt élők a kuka mellé dobták. A terv az, hogy ha a csapdák nem válnak be, akkor speciális sakálhangot utánzó szerkezetet is bevetnek majd.
Páratlan kiállítás nyílt a Műcsarnokban. Több mint 200 magyar épület fotóját, makettjét, tervrajzait állították ki. Az első építészeti nemzeti szalon 100% kreativitás elnevezésű tárlatán. Idén 200 éve született Ybl Miklós, a kiállítás egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az építészet a magyar kultúra egyik meghatározó eleme.
Az építészet gyönyörű. Azt szeretném, ha ezt idézni föl a kiállítás.
Több mint 200 épületet és tervezőiket mutatják be a Műcsarnokban. Filmeket, fotókat, tervrajzokat és maketteket lehet látni. Többek között a Várkertbazár felújításáról, az Akteleki Cseppkőbarlang látogatóközpontjáról, egy tokai borászatról, vagy akár kisfalusi templomokról. Az építmények véletlenszerűen követik egymást. A kiállítás rendezőinek az volt a célja, hogy gyönyörködtessék a turistákat, és segítsenek az építészeknek az új irányok megtalálásában.
Olyan bölcsebb építészet szülessen, ami talán itt körvonalazódik ezen a kiállításon is. Ezt nyilván a közönség is vissza fogja jelezni, az építészek hallani fogják, ezt az építészek is beszélnek majd egymással erről.
A kiállítást az Emberi Erőforrások minisztere nyitotta meg. Balogh Zoltán azt mondta, egy jól sikerült épület legalább annyira fontos összetartója egy közösség identitásának, mint ahogyan az épület köveit egyben tartja.
A mai kor emberének élete átlagosan 85-90%-ban épített környezetben zajlik. És bár a praktikumot sokszor az esztétikum elébe helyezzük, de az élet minőségét, a közérzetünket alapvetően meghatározza az épített környezet esztétikuma.
Az első építészeti nemzeti szalon 100% kreativitás elnevezésű tárlata szeptember elejéig látogatható. A kiállításhoz kapcsolódóan koncerteket, filmbemutatókat, kerekasztalbeszélgetéseket is szerveznek majd.
Magyarország azt szeretné, hogy Washingtonban jöjjön létre a kommunizmus áldozatainak múzeuma, mondta a közigazgatási tárca államtitkára. Balatoni Mónika hozzátette, a múzeum a közép-európai országok közös történelmi hagyatékaként jönne létre, és hasonló alapokon működne, mint a budapesti terrorháza. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója pedig bejelentette, június 16-án este 19:30 a Hősök terén ingyenes koncertet ad az Omega és a német Scorpions a rendszerváltozás 25. évfordulója alkalmából szervezett Közös Siker című programsorozat keretében.
Úgy gondoltuk, hogy ebben az évben ezt a napot, ezt a közös sikert egy örömünneppé tesszük, és hogy ezt az örömünnepet mindannyian együtt ünnepelhessük. Ezért kértük fel ezt a két kiváló együttest, hogy egy koncertet tartson.
A Magyar Dalnapjához kapcsolódóan idén először rendezik meg a Magyar Népdalnapját szeptember 14-én Martonvásáron. A programok között szerepel majd az MTVA népzenei tehetségkutatója, a Fölszállott a páva gála műsora, valamint a Csík zenekar, illetve Pál István, Szalonna és Bandájának koncertje is. Az eseményt a közmédia is közvetíti.
Már megbocsás, édes hazám, maros szék.
Kacsó Hanga Borbála a 2014-es Fölszállott a páva tehetségkutató műsor díjazottjai között volt. Az énekes szólisták és énekegyüttesek közül a Szolnoki lány kapta a legtöbb pontot a zsűritől.
De én azért nem átkozom.
Ezt a dalt idén a Magyar Népdal napján adja majd elő. Szeptember 14-én Martonvásáron ugyanis ő is színpadra áll majd. A magyar népzene terjesztése szerinte a fiatalok körében is fontos.
Mert sokan nem ismerik, és akik szeretik, mind nagyon imádják, és úgy érzem, hogy eddig csak kimaradtak belőle, akik nem ismerik, és nekik is a sajátjukká kell váljon.
A Magyar Dal napját 2008 óta minden évben megrendezik. A programsorozaton eddig is szerepeltek olyan művészek, akik autentikus népzenét játszanak, vagy népzenei motívumokat építenek be muzsikájukba. Idén első alkalommal ők már külön rendezvényen mutatkoznak be, ez lesz a Magyar Népdal napja Martonvásáron. A Fölszállott a páva szerkesztője nagy sikernek tartja, hogy az MTVA sikeres tehetségkutató műsora is saját gála műsorával léphet fel, amit a közmédia is bemutat.
Annyira fölfigyeltek ránk, hogy meghívtak a Magyar Dal napjában egy külön Magyar Népdal napjára, ami nagyon jelentősnek tartott. És ez valóban az MTVA-nak vagy a közmédiának a idézelbe a győzelme is, mert hisz itt kapott teret ez a műsorfolyam, és hát úgy tűnik, hogy a sikere az felhőtlen.
A szervezők szerint nem csak az a cél, hogy népszerűsítsék a népdalokat, hanem az is, hogy minél több néző érkezzen Budapestről is a vidéki helyszínre.
Szeretnénk őket kicsábítani a programjainkkal, a látnivalóval, egyáltalán turisztikai kirándulásnak is megfelelő lesz ez a szeptember 14-i nap.
A Magyar Népdal napján fellép még többek között a Punani Masszív, a Csík zenekar és a Buda Folk Band is.
Most sporthírek Mohai Bencével, aztán időjárás jelentés, utána a Mosquito Park című amerikai vígjátékot láthatják. Az este ma 10 óra után 25 perccel kezdődik, rögtön utána késő esti híradó várjuk Önöket. Viszontlátásra!